Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és bűnbánati alkalmunk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Felséges jó atyánk, te, aki vezérelsz bennünket igaz ösvényen, te vagy, aki szemeddel mindig ránk vigyázol. Ó, Uram, te vagy, aki igazgatsz bennünket és ránk gondot viselsz. Köszönjük, hogy ebben a gondviselő szeretetben élhetünk. Köszönjük, hogy ez része a mi mindennapjainkat. Ó, Uram, olyan jó úgy élni, hogy van, aki szeret bennünket. Sokszor talán bántanak bennünket az emberek, sokszor talán azt sem tudjuk, hogy miért. De mégis olyan jó átélni, hogy te nálad van békesség, te nálad van öröm, te nálad van oltalom. Ó, Uram, magunkba tekintünk. Tesszük ezt most a bűnbánat órájában, te előtted elcsendesedve. Magunkba tekintünk, és keressük betegségeink okát, keressük fájdalmainak az okát. Ó, Uram, talán mennyi mindent mi hoztunk a magunk fejére. Talán mennyiszer engedetlenek voltunk te hozzád, és te ezekkel próbálsz helyre tenni bennünket. Ó, Uram, keressük azt, hogy miért vagyunk mi is olyanok, rosszak, rosszat akarók a másik ember felé. Keressük, hogy miért vagyunk sokszor önzőek, miért próbálunk sokszor uralkodni a másik emberen. Uralkodni ahelyett, hogy szeretnénk, ahelyett, hogy igaz testvérként hajolnánk le hozzá. Bocsásd meg vétkeinket, atyánk. Bocsásd meg, mert látjuk, hogy az mind te előtted nem kedves, hogy ez gonosz szándéka a mi szívünknek. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Add a te tisztaságodat, hogy a mi lelkünkben tetőtől talpig megtisztulhassunk, és te előtted kedvesek lehessünk. Hiszen ez lenne a fontos. Ez lenne, amit el szeretnénk érni, Uram, ezen az Isten tiszteleten is. Szeretnénk, hogy te ismét rád döbbents bennünket emberi, földi valónkra, engedd, hogy meglássuk benne a hibáinkat, és engedd, hogy változtassunk. Adj a szívünkbe, Uram, változást, a változásnak erejét, hogy mi kedvesebbek lehessünk te előtted, és rendesebbek, igaz emberek a másik ember előtt. Felséges jó atyánk, kérünk, hogy lelked által taníts most is bennünket. Ne tekints méltatlan bűnös voltunkra, hanem kérünk, hogy egyedül Krisztus érdeméért most is jöjj közénk. Most is készíts el valamit a számunkra. Engedd, hogy táplálkozzunk lelkileg, engedd, hogy tudjunk készülni pünkösd ünnepére, és tudjunk készülni a te szent asztalodhoz, és tudjuk venni az úrvacsora jegyeit. Kegyelmes atyánk, Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Hallgass meg a mi fohászkodásunkat. Amen. Testvéreim, az a szent ige, mely alapján a mi Urunk lelkének segítségével az ő igéjét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangélium a 6. részében, a 6. rész első 5 versében. Egy szombaton gabona földeken mentek át, és tanítványai kalászokat tébrestek. Tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték, miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus így válaszolt nekik. Vajon azt sem olvastátok, amit Dávid tett, amikor megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bementek az úrházába, elvette a szent kenyereket és megette. Sőt, azoknak is adott, akik vele voltak. Pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. És kijelentette nekik. Az ember fia ura a szombatnak. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Sokszor teszi fel a kisgyermek a kérdést, hogy mit szabad, vagy mit nem. Sokszor esik egy-egy gyermek ebbe a problémába, mert talán nem elég következetesek vele szülei. Talán amit az édesapja megenged, azt az édesanyja megtiltja. De ismerjük ennek a fordítottját is. Amit az édesanyja helyesnek tart, azt az édesapa lehet, hogy éppen ellenzi. Semmi emiatt felmerül a kérdés, hogy na most megtehetem, vagy nem tehetem meg. Hasonló helyzetben voltak Jézusnak a tanítványai is. Ott volt egy törvény felettük, ami tiltotta a kalásztépést, és erre majd emlékeztetik is a farizeusok őket. És ott volt Jézus, aki megengedte nekik, hogy egyenek ezekből a kalászokból. Szombaton járnak, gabonaföldek között. Együtt vannak Jézussal. Éhesek, hiszen bizonyára több mint 4 kilométert gyalogoltak már, amennyi meg volt engedve a szombati napra. Éhesek és kalászokat tépnek. Gondoljunk bele, testvéreink, hogy mi is, hogyha éppen éhesek vagyunk, vagy csak úgy elmegyünk valami finomság mellett, hát mi is megkívánjuk. Hogyha elmegyünk egy forrás mellett, kint a természetben, hát mi is megkívánjuk annak a vizét. Főleg megkívánjuk, hogyha előtte szomjasok vagyunk, hogyha előtte kimelegettünk. A tanítványok is megkívánták a búzát. Megkívánták és téptek is belőle. Bizonyára tudták ők, hogy nem szabad. Tehát azért tisztában voltak ők is annak a kornak a kötöttségeivel, annak a kornak a törvényeivel, de mégis megteszik. Mégis Jézussal együtt lemerik tépni azokat a búza szemeket, és megmerik enni. Ez a történet Galileában játszódik. Azért is fontos ez, mert ezen a vidéken már nagyon előre tört a hellén kultúra. Nagyon sok mindent átvett már belőle a zsidóság is. Elhellenizálódtak a zsidók. Megjegyzi egy korabeli kánonon kívüli irat, hogy a papok, mikor bemutatták az áldozatot az oltárnál, a szívük már az olimpiai játékoknál járt, vagy éppen azoknál a játékoknál, amiket a hellének rendeztek egy-egy téren. Tehát egy nagyon felhígult társadalom volt már ebben az időben, és voltak ennek a társadalomnak őrállói. Ők voltak ezek a farizeusok, akik itt megjelennek. Ők voltak azok, akik megtartották a tradíciókat, de ők voltak azok, akik csupán keretek közé kötötték ezeket a régi dolgokat. Ami régen reformáció volt a számukra, az most már kötött dolog. Attól nem lehet eltérni. Nem lehet a szabályokat áthágni. Aki áthágja, az méltó arra, hogy meghaljon. Korlátokat hoztak ezek az emberek. Úgy gondolták, hogy amennyiben tudják korlátozni az emberek szabadságát, amennyiben a szombatnapot ilyen korlátok közé tudják helyezni, úgy nem fog elhellenizálódni a korabeli köznép. De mégsem sikerült nekik. Mégsem, mert ezek a tradíciók egy idő után már elkoptak. A tradíciók nem tudták megtartani a népet. Mert a tradíciókat újból és újból meg kell tölteni valami lelki dologgal. Meg kell újítani a tradíciókat. Üres formákkal nem érünk semmit. Az üres formák esetleg emlékeztetnek a múltra, emlékeztethetnek őseink hitére, de a mi életünkben nem biztos, hogy tesznek valamit. A mi életünket nem biztos, hogy tovább fogják vinni. Szombatnapja volt. Szombatnapja, amikor szinte nem volt szabad csinálni semmit. Nem volt szabad eledelt készíteni, nem volt szabad dolgozni, nem volt szabad főleg aratni, csépelni, rostálni és ebből ételt készíteni. Ezt az aratást, csépelést, rostálást és ételkészítést lényegében egy mozdulattal elvégezték ezek a tanítványok. Így mondhatjuk azt, hogy egy pillanat alatt kimerítették a szombatnapi törvényeket. Egy pillanat alatt áthágták ezeket a törvényeket. Jézus pedig ott volt velük. Jézus ott volt és mindezt megengedte. És ezzel ő felelt ezért a tettért. Ő megmondhatta volna nekik, hogy figyeljetek, tanítványok, bírjátok ki a következő faluig, betérjünk majd egy házba, és ott kapunk enni. De ő hagyta. Engedte, hogy a tanítványok ezt megtegyék, mint egy, hagyta, hogy ez a provokatív helyzet kialakuljon körülötte. Hagyta, mert ő ezáltal szerette volna tanítani mind a tanítványait, mind pedig a farizeusokat. Alapjában véve nem lett volna baj a kalásztépés, ha nem szombaton történik. törvény megengedi, hogy a gabona táblák mellett elhaladó vándor egyen a termésből, hogyha éhes. Csupán sarlót nem volt szabad használni hozzá. Tehát nem lehetett elkezdeni az aratást, nem lehetett mezgerelni, ahogyan mondják nálunk hegy alján. Lehetett tenni belőle. De szombaton még ez sem volt szabad. Halálos bűnkövettek el, így a tanítványok, mondták rájuk a farizeusok. Halálos bűnt, amit kövezéssel szoktak büntetni abban az időben. Kövezéssel, mert ennyire kötöttek voltak akkoriban a keretek. Jézus válaszol azoknak a farizeusoknak, akik megpróbálták őt irányítani. Hiszen érezzük, hogy rögtön számonkéréssel indul a párbeszéd. Rögtön számon kérik Jézus, hogy milyen dolog az, hogy a te tanítványaid itt esznek. Itt aratnak a két kezükkel, amikor nem lenne szabad eszteni szombaton. Érezzük, hogy már el volt készítve az ő szívükbe ez. Azt tudta nagyon jól Jézus. Tudta, és ő hagyta, hogy ez kibontakozzon. Hagyta, hogy ez az elkészített harag, ez az elkészített kötekedést, mondjuk így, hogy az ott kicsattanjon abban a szituációban. Ő nem akarta elkerülni ezt a helyzetet. Nem akarta, hiszen úgy nehezebb lett volna talán tanítania őket ebben a témában. Egy ószövetségi példát hoz fel nekik, Dávid királyról. Arról a királyról, aki Isten kiválasztott embere volt, akin az Úr lelke nyugodott, akiről azt mondjuk, hogy egy zsidók szemében egy makulátlan ember volt. Azt tudjuk jól, hogy rengeteg bűne volt. Rengetegszer menekült saját hibája miatt, többnyire azért, mert nem követte az Úr útjait. Ezt az embert hozza fel Jézus példának. Hogy Dávid megtette azt, hogy bement a templomba, és evett azokból a kenyerekből, amik az oltára voltak téve. De miért? Mert éppen menekült. Ki tudja hány napja, hány hete. Éppen menekült ő is, és az emberei is, mert üldözték. Hiszen mindig voltak ellenzékei, mindig volt, akinek nem tetszett Dávidnak az uralkodása, és hát nem egyszer üldözte őt az ellenség. Bemennek a templomba, elvesznek a papok kenyeréből, és megeszik. Hát mennyivel súlyosabb cselekedet volt ez, mint a kalásztépés. Olyan kenyerekhez nyúltak, amihez senkihez nem lett volna szabad. A törvény pedig azt mondja, hogy ez nem bűn. Ha ez nem volt bűn, akkor ti farizeusok miért mondjátok bűnnek azoknak a kalászoknak a letépését? Miért mondjátok bűnnek, hogy azokat a magokat megették a tanítványok? Dávid élete veszélyben volt, és ez a veszély, ez az életveszély megtörte a törvényt. Megtörte, mert a törvény van az emberért, és nem az ember a törvényért. Ezt felejtették el abban a korban. Ez nem volt már természetes a korabeli farizeusok számára. Ez nem fért bele az ő kereteikbe. Mondhatjuk rájuk mai szóval, hogy kockák voltak. Kocka volt a gondolkozásuk. Ami nem fért bele ebbe a keretbe, az bizony nem tartották helyesnek. És ami megpróbálta ezt a gondolkozást megváltoztatni, az gyorsan elvetették. Azzal szemben elhatárolták magukat, és kirekesztették. Szabad enni a kenyerekből. Szabad enni a búzából, hiába el van rendelve valamilyen célra, szabad, hogyha életveszély múlik rajta. Szabad, mert mindez van az emberért. A teremtés történetben is azt olvassuk, hogy az Úr megteremtett mindent, és utána az ember használatára odaadta. Az embernek kell művelnie, őriznie. Az ember lett a teremtés csúcsa. Akkor lehet valamilyen tárgy, akár étel, akármi fontosabb, mint az ember? Nem. Nem lehet fontosabb, mert mondjuk ki, hogy minden értünk van. Isten mindent értünk adott ebben a világban. Értünk adta a búzatáblákat, értünk adott mindent ebben a világban, és hát legfőképpen az ő fiát is értünk adta a keresztre. Jézus arra tanítja itt, mind tanítványait, mind pedig a farizeusokat, hogy a szombat lett az emberért. A szombat a megpihenés napja. A teremtés történetben azt olvassuk, hogy az Úr megpihent a hetedik napon. Megpihent és visszatekintett az addigi alkotására. És megáldotta, megszentelte ezt a napot, hogy legyen az embernek is nyugodalma. Legyen nekünk is egy életritmusunk, ami nem válik unalmassá, ami mindig folyamatosan fent tudja tartani a mi életünket, hiszen gondoljunk bele, hogyha nem lennének pihenőnapok, ha nem lennének vasárnapok, ha nem lennének olyan időszakok, amikor tényleg nem teszünk, csak vagyunk. Amikor éppen nem teszünk az Úrért, hanem csak ott vagyunk az ő lábánál, és hallgatjuk az ő igéit, mint ahogyan tette azt a történetben Mária. Márta pedig inkább csak dolgozott. Vajon nekünk van-e szombatunk, testvéreim? Van-e keresztény szombatunk, azaz vasárnapunk? Azt érezzük, hogy a vasárnap már nem számít ünnepnek. Azt érezzük, hogy sokszor már csak szokásnak számít a vasárnap. Szokás eljönni templomba, szokás az embernek összekulcsolni a kezét, de hogy mi is történik ott, hogy az tényleg értünk van-e, azt nem mindenki érzi át sajnos. Sokszor bánatosan jövünk egy-egy vasárnapon. Sokszor bánatosan pedig örülnünk kellene ezeken az ünnepnapokon az Úr szabadításának. Ő megszabadított bennünket a szolgaságból. Megszabadított ennek a világnak a szolgaságából. Megszabadított és adott egy napot, hogy azon a napon őt tiszteljük. De vajon hány és hány ember megy inkább vissza ebbe a földi szolgaságba és hajtásba, vasárnap is, ahelyett, hogy az Urat tisztelni. Vasárnapnak, ami szombatunknak örülni kell. Örülni kell és tényleg felhasználni az Isten dicsőítésére. Értünk van a hetedik nap, értünk adta azt az Úr. Hogyha nem állunk meg akár egy napra is a héten, akkor úgy érezzük magunkat, mintha rabszolgák lennénk, akkor gondjaink egyre nőnek, és azt gondoljuk, hogy mi mindent meg tudunk majd oldani. De mégis a vasárnap a napja annak, hogy ilyenkor hagyunk mindent. Hagyjuk, hogy az Úr oldja meg. Valahol ez lenne a lelki értelme az ünnepeinknek is, és főleg a vasárnapoknak. Hagyjuk, hogy kicsit kiszakadjunk ebből a mókuskerékből, ebből a világból, és inkább csak az Úrral legyünk. Hogyha ez nincs meg a szívünkben, akkor a vasárnap is ugyanolyan nap lesz, mint a többi, sőt, lehet, hogy a vasárnap akkor csak egy szokás ünnep lesz. Egy szokott rend újbóli ismétlése, tartalom nélkül. Kedves testvéreim, nagy tanúsága ennek a történetnek, hogy Jézussal az ember biztonságban érezheti magát. Biztonságban akkor, hogyha vele vagyunk, még akkor is, hogyha ellentétes erők törnek ránk. Hogyha Jézus azt mondja, hogy így a helyes, így tedd, ha ezt értjük meg az ő igéjéből, akkor nem kell hallgatnunk a szokásokra, nem kell hallgatnunk a világra, hiszen ő felette áll mindennek. Hogyha Jézussal vagyunk, akkor olyan eseményekhez, olyan dolgokhoz is hozzá tudunk nyúlni, amihez más senki nem mer. Más senki nem mer, mert talán a törvény tiltja, vagy valamilyen belső lelki törvénye visszatartja. Mondok egy példát. Hogyha mi Jézussal vagyunk, akkor hozzámerünk nyúlni egy-egy embernek a lelkéhez. Hozzámerünk nyúlni egy-egy embernek a problémáihoz, és nincs bennünk az az ősi lelki törvény, hogy hagyjuk inkább békén. Hagyjuk inkább békén, mert minden ember szuverén, minden ember azt tesz, amit akar, és minden ember úgy old meg mindent, ahogyan akar. Jézussal közel tudunk menni. Jézussal le tudjuk győzni ezeket a korlátokat. De a Jézussal való együttlét ugyanakkor nem teremte bennünk el bizakodottságot. Vajon nem bízzuk el nagyon magunkat, hogy hát igen, mi Jézussal vagyunk, és akkor bármit megtehetünk. Jézus majd helyrehozza a mi bakinkat. Helyrehozza, hogyha éppen nem úgy cselekedtünk, ahogyan ő azt elvárta volna tőlünk. Tehetünk bármit, mert Jézus úgyis helyrehozza, amit mi elrontottunk. Minden szabad, testvéreim, de nem minden használ. Minden szabad, amit lélek által, az Úr törvénye szerint teszünk, de minden más, amit enélkül, az haszontalanná válik az életünkben. Nagy tanulsága is, érdemes odafigyelni így a végén, ezekre a farizeusokra. Ezekre a vallási vezetőkre, akikben ott volt a félelem, hogy mi van, hogyha eluralkodik rajtunk teljesen az idegen kultúra. Mi van, hogyha nem tudjuk tovább tartani a harcot ezzel az idegen elnyomással, és hát ezért inkább megerősítjük tanainkat, kereteket hozunk létre az emberek között. És hát aki kereteket hoz létre, aki tételeket állít fel az életében, de olyan tételeket, amitől nem lehet eltérni, azután rögtön hibának fogja venni, hogyha valaki más másként tesz. Akkor rögtön hiba lesz az, hogyha valaki jobbra keveri a levest, ahelyett, hogy balra keverni, mert ő úgy szokta meg. Akkor rögtön hiba, hogy hogyan áll a szemetes zsák a sarokban. Vannak szabályok, amelyeket meg kell tartani, mondják sokan. Vannak szabályok, és nincsen kifogás ezek ellen. Senki nem cselekedhet másként, csak úgy, ahogyan én jónak látom. Hányszor érezzük mi is, testvéreim? Hányszor érezzük, hogy csak az az abszolút jó, amit mi gondolunk? Vagy éppen mást hiszi ezt velünk szemben? Jézus itt bebizonyította, hogy nem az az abszolút jó, amit az ember gondol. Nem az a jó, hogyha kereteket hozunk létre, tartalom nélkül. Nem az a jó, hogyha csak ősi szokásokhoz ragaszkodunk, de azok üresek. És sokszor mi sem értjük, hogy mi a céljuk. Sokszor mi sem értjük, hogy miért maradtak ránk. Hogyha csak a formákat látjuk és formákat követjük, hogyha csak külsődleges formákra tanítjuk gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket, és nem lelki tartalomra, nem az Istennel való személyes kapcsolatra, hogyan lehetne ezt betölteni vele, akkor mi is beleestünk nyakig ebbe a hibába. De hisszük, hogy az Úr ki tud hozni ebből is, és meg tudja világosítani mindig a mi elménket és gondolkozásunkat, hogy az ő jóját, az ő igazságát tekintsük alapnak, és talán ahhoz képest mi is tudunk valami igazat mondani. Ahhoz képest mi is tudunk felállítani bizonyos kereteket, amire azt mondjuk, hogy te, hogyha csinálsz valamit, az nem azért nem jó, mert én mondom, azért nem jó, mert az Úr mondja azt. Kedves testvéreim, figyeljünk erre különösen is oda most, hogy pünkösthöz közeledünk, a Szent Lélek kitöltetésének az ünnepére, hiszen ez a lélek lesz az, ami által meg tudjuk tölteni mindig a régi szokásainkat, a régi ünnepeinket, amikor az imádság nem csak annyit jelent, hogy összekulcsoljuk a kezünket, hanem tényleg lélek által az Úrhoz tudunk fohászkodni. Töltsön el majd bennünket ez a lélek itt az ünnepben, és töltsön el bennünket a ma estében és holnap estében is, hogy igaz bűnbánattal tudjunk az Úr elé járulni. És visszatérve az elejére, hogyha valaki megkérdezi tőlünk, hogy kinek hiszünk, emberi törvényeknek, emberi szokásoknak, vagy éppen Jézus Krisztusnak, legyen egyértelmű a válasz. Jézus a mi Urunk, Jézus a mi törvényadónk, ő a mi megváltunk. Amen. Kegyelmes Atyánk, édes jó Úrunk, köszönjük, hogy Jézussal együtt járhattunk. Köszönjük, hogy vele együtt végig mehettünk a búzaföldek mellett. Ó Uram, oly sokszor látjuk, hogy sok mindent megkívánunk. Megkívánjuk azt, ami előttünk van, és oly sokszor szakítunk is belőle. Ó Uram, és talán mennyiszer megszólnak ezért bennünket. Mennyiszer megszól a világ, hogyha azt tesszük, amit te jónak látsz. Hogyha nem azokat a formákat követjük, amiket diktálnak nekünk. Kérünk Istenünk, engedd, hogy egyházunkon belül, családainkon belül mindig új tartalommal tudjuk megtölteni a formákat és kereteket. Hogyha van valamilyen szabály, akkor azt ne azért tartsuk meg, mert ránk hagyták az ősök, hanem tudjuk értelmezni, és tudjunk te általad új értelmet adni mindennek. Minden szabálynak, törvénynek, ami között élünk, új értelmet a mi életünknek. Kegyelmes Krisztusunk! Te hozzád fohászkodunk. Te vetted el mindannyiunk vétkét a kereszten. Te eléd jövünk, Urunk, hogy kedvesek lehessünk a mi Istenünk és Atyánk előtt. Téged kérünk, hogy fedezd el a mi minden bűneinket. Kérünk, engedd, hogy le tudjuk tenni, hogyha gonoszak voltunk, ha vétkeztünk te ellened és embertársaink ellen is. Kérünk, engedd, hogy igaz bűnbánattal készüljünk a te úri szent asztalodhoz. Kegyelmes atyánk, kérünk, hogy vigyázz ránk az éjszakába, légy szeretteinkkel, testvéreinkkel, légy Uram a te népeddel, légy a betegekkel, árvákkal és gyomorultakkal, mindenkivel, aki igazán rászorul a te segítségedre, mindenkivel, aki már felismerte, hogy te szükséges vagy az élethez, és azokkal is, akik még nem. Kérünk, jó Úrunk, hallgass meg a mi könyörgésünket a Krisztus érdeméért. Amen. Mi atyánk, jó mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.